Több mint 5,5%-kal nőttek a nettó átlagkeresetek novemberben az egy évvel korábbihoz képest. Megkezdődtek a csatlakozási tárgyalások Szerbia és az Európai Unió között. A szerb kormányfő szerint történelmi nap a mai. Ketten meghaltak, öten megsérültek, amikor lezuhant egy orvosokat szállító kisrepülő az erdélyi hegyekben. Jó napot kívánok! Több mint 5,5%-a voltak magasabbak a nettó átlagkeresetek novemberben, mint egy évvel korábban. A KSH jelentése szerint kiemelkedően magas, majdnem 7% volt a nettó béremelkedés a költségvetési szférában, ami elsősorban a pedagógusok és az egészségügyi dolgozók fizetésemelésének köszönhető. Novemberre a bruttó átlagfizetés 248 000 forintra nőtt. Továbbra is a pénzügyi és a biztosítási területen lehet a legjobban keresni, átlagosan 476 000 forintot. A vendéglátásban a legalacsonyabbak a fizetések, itt az átlag 146 000 forint. A rekord alacsony inflációnak köszönhetően novemberben majdnem 5%-kal emelkedtek a reálbérek, vagyis ennyivel többet ér az emberek fizetése. A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye szerint a reálkeresetek folyamatos emelkedése és a munkahelyek számának növekedése hozzájárul a belső fogyasztás további növekedéséhez is, ami segítheti, hogy a magyar gazdaság tartós növekedési pályára álljon. Megkezdődtek a csatlakozási tárgyalások az Európai Unió és Szerbia között. Belgrád csak nem 2 éve tagjelölt, de a tárgyalások csak azután kerülhettek napirendre, hogy az ország konkrét lépéseket tett kapcsolatai normalizálására Koszovóval. A tárgyalások megkezdését történelmi pillanatként értékelték az uniós és a szervezetők is. Ivica Dačić kormányfő azt mondta, a második világháború óta ez a legfontosabb nap Szerbia történetében. Brüsszelben van tudósítónk Baracka Eszter. Szervusz Eszter, mire számíthat Szerbia a következő években, és mikor lehet az EU teljes jogú tagja?
Jó napot kívánok! Hát a mai forduló inkább ünnepi volt, az érdemi munka holnap kezdődik szakértői szinten az úgynevezett átvilágítással. Amire számítani lehet, az a 35 fejezet, amit ki kell tárgyalniuk, és lényegében azt jelenti, hogy hogyan hozhatják összhangba a szerb joganyagot az uniós törvényekkel. Ez nagyon kemény munka lesz, mindenki egyetértett ebben, különösen azután, hogy a horvát csatlakozást követően megváltoztatták a feltételeket, és most már előre kell venni a nehéz, zűrös fejezeteket. Így Szerbia esetében rögtön az elején napirendre kerülnek az alapvető jogok, az igazságszolgáltatás függetlensége és természetesen a Koszovóval folytatott párbeszéd is, amellyel kapcsolatban Ivica Dačić miniszterelnök azt mondta, hogy jövő héten ismét találkozik koszovói kollégájával, és regionális konfliktus kezelésből szeretnének példát mutatni. Ami pedig a belépés dátumát illeti, Dačić miniszterelnök azt mondta meggyőződése, hogy Szerbia lesz az Európai Unió 29. tagállama. 2018-ra szeretnék lezárni a tárgyalásokat, és hogyha 2 évet számolnak a tagállamok ratifikációjára, akkor 2020-ban, amikor hatályba lép a következő uniós 7 éves költségvetés, ők is beléphetnek az Európai Unióba. Brüsszeli elemzők szerint ez egyébként, hogyha semmi nem jön közbe, reális elképzelés.
Baracka Eszternek köszönjük szépen. Magyarország a maga sikerének is tekinti a szerb uniós csatlakozási folyamat megkezdését, jelentette ki Brüsszelben Németh Zsolt. A külügyminisztérium parlamenti államtitkár azt ígérte, Belgrád ugyanolyan magyar támogatásra számíthat a tárgyalások idején, mint amilyet Horvátországnak nyújtottunk. A hosszú éveken át tartó folyamat ráirányítja majd a figyelmet a Szerbiában élő nemzeti kisebbségek, így a vajdasági magyarok jogaira is, amelyek épp a múlt héten szenvedtek csorbát, amikor a szerbiai alkotmánybíróság alkotmányellenesnek minősítette a nemzeti tanácsokról szóló törvény egy részét.
Noha az autonómia jogi alapjait megerősíti ez az alkotmánybírósági ítélet, mégis számos szerzett jogot megnyírbál, amellyel jelenleg a nemzeti tanácsok rendelkeznek. Fontosnak tartjuk azt, hogy találja meg a módját a szerb politika, hogy ezeket a megnyírbált jogokat adott esetben törvénymódosítással helyreállítsák.
Orvosokat szállító kisrepülő zuhant le tegnap délután Erdélyben, Kolozs és Fehér megye határában. A balesetben a fedélzeten tartózkodó 7 személy közül az egyik pilóta és egy rezidens orvos életét vesztette. A repülőgép Bukarestből Nagyváradra tartott, hogy az orvosok egy klinikai halálállapotában tartott páciens szerveit szervált ültetésre készítsék elő. Egyelőre nem tudni, hogy mi okozta a balesetet.
A baleset egyik sérültjét emelik ki a terepjáróból a hegyi mentők. Őt így volt, akit gyalog kézben hoztak le a hegyről. A kisrepülőgép a Kolozs megyei Bélési víztározó körzetében, az Erdélyi Szigethegységben hajtott végre kényszerleszállást. A gépen utazó egyik orvos telefonált a hatóságoknak, hogy lezuhant a repülőjük, azt viszont nem tudta pontosan megmondani, hogy hol vannak. Több százan indultak a keresésükre, a hegyi mentők, csendőrök és katasztrófavédők mellett önkéntesek is. Még így is 6 órába telt, mire rátaláltak a roncsokra és a sérültekre, akiket a fagypont alatti hőmérséklet miatt már a kihűlés veszélye fenyegetett. Volt egy sérült orvos, aki tudott beszélni. Ő azt mondta, arra emlékszik, hogy neki csapódtak a fának, és 3 része törött a repülő. A 2 utas közül az egyik állapota nagyon súlyos volt, a másik jobb állapotban volt, vele tudtunk beszélni, mondta a helybéli erdész. A mentést a nehéz terepviszonyok mellett a köd, a hó, a nyirkos hideg, később pedig a sötétség is nehezítette. A rossz idő miatt a helikopteres mentés szóba sem jöhetett. Amikor megérkeztünk a helyszínre, a helybéliek már jöttek felénk, és hozták az első sebesültet egy általuk pokrócokból septében készített hordásszerűségen, mondta a híradónak egy hegyi mentő, aki kollégáival így is csak 1 óra alatt tudta a mentőautóhoz vinni a sérülteket. A fedélzeten 4 orvos, 1 rezidens és 2 pilóta tartózkodott. Bukarestből Nagyváradra repültek, hogy egy agyhalott beteg szerveit kivegyék és átültetésre készítsék elő. Az, hogy miért hajtott végre kényszerleszállást a pilóta, egyelőre nem tudni. A balesetben a pilóta és a fedélzeten tartózkodó rezidens orvos életét vesztette. 5 sérültet a kolozsvári sürgősségi kórházba szállítottak. Állapotuk stabil.
Hatályba léptek Ukrajnában azok a jogszabályok, amelyek jelentősen szigorítják a gyülekezési, sajtó és szólásszabadságot, és amelyek miatt kiújultak a kijevi kormányellenes tüntetések. A tegnapi összecsapások után mára leálltak az utcai harcok, miután az ukrán pravoszláv egyház 4 papja élő pajzsként állt be a rohamrendőrök és a tüntetők közé.
Kijev központjában állandósult a csatatérre emlékeztető állapot. Kedreggel is folytatódott az állóháború a hatalomváltásért tüntetők és a rohamrendőrök között. Addig nem megyünk sehova, amíg az elnök és bandája el nem takarodik, mondta egy tüntető, aki már azzal is törvényt sértett, hogy maszkot viselt. A Viktor Janukovics államfő által pénteken aláírt és ma életbe lépett jogszabály egyebek között tiltja azt is, hogy a demonstrálók sisakokat, maszkokat viseljenek, vagy bármivel eltakarják az arcukat. Vasárnap éjjel a kormányellenes tüntetők radikális csoportjai és a rendőrség között ismét súlyos összecsapások voltak. A demonstrálók egyre találékonyabbak a fegyverkészítésben. Molotov koktélokkal, csúzlival lőtték a rendőröket, de voltak, akik saját készítésű pajzsokkal védték magukat. A rendőrök gumilövedékekkel, botokkal, könnygázzal igyekeztek megfékezni őket, nem kimélték az újságírókat sem. Brutális módon a földre rántottak, letépték a sajtófeliratú sisakomat is, agyba főbevertek gumibottal, mondta ez a rádiós tudósító. Az ukrán fővárosban azután vettek újabb lendületet a tiltakozó megmozdulások, hogy Viktor Janukovics államfő pénteken olyan törvényeket írt alá, amelyek nem csak az ukrán ellenzék, de a nyugat szerint is jelentősen korlátozzák a gyülekezési, valamint a szólás és sajtószabadságot. Kijevben tavaly november óta folyamatosan tartanak a tiltakozó megmozdulások, miután az államfő Moszkva nyomására visszalépett az Európai Unióval kötendő társulási megállapodástól.
Feljelentést tesz a Jobbik a nagykátai időközi választás ügyében. A párt szerint szervezetten szállították az MSZP és az Együtt PM jelöltjének támogatóit a szavazásra. A kifogást még vasárnap nyújtották be a helyi választási bizottságnak, amely helyt adott a panasznak. A választást egyébként egy független jelölt nyerte meg.
Hány embert érintett ez a...
4-es évvel voltak az emberekben.
De így összesen ez hány
ember ez lehet? Ez kb. 7-szer számoljuk, hogy volt bent, akkor
7-28 ember.
Így van.
A Jobbik nagykátai elnöke azt mondja, többször is megfordult a helyi szavazókör előtt az az autó, amely a párt szerint szervezetten szállította a választókat az önkormányzati képviselő választásra.
5 óra környéke volt, ami fél 6 környéke, még akkor is adott be.
Marton László le is fényképezte az autót, Azt mondja, a Jobbik számláló biztosa fedezte fel, hogy feltűnően sokan jönnek egyszerre szavazni. A helyi választási bizottságnál bejelentést tettek, amely megállapította a kampánycsendsértést.
Ők bizonyítottnak látták, hogy ugyanazzal a személygépkocsival több alkalommal érkeztek, mindig több választópolgárt hoztak, és minden alkalommal más volt a gépjármű vezetője, és véleményük szerint ez is arra utal, hogy szervezett volt a szállítás, tehát hogy erre is figyeltek, hogy ne ugyanaz a személyi vezessen.
A helyi MSZP, a helyi baloldal hordta be a választópolgárok, ami nem volt.
A Jobbik helyi elnöke azt állítja, felismerték az autót, amely szerinte az MSZP helyi elnökéjé. A Jobbik büntető feljelentést is tett az ügyben. A párt szerint a baloldal minden eszközt bevet a választási győzelem érdekében.
A szocialista jelölt érdekében történt szervezett szállítás. Ez a jelölt a szocialista, az Együtt Korszakváltók pártja és a Párbeszéd Magyarországért mozgalom közös jelöltje volt.
Kerestük az MSZP és az Együtt PM választáson induló közös jelöltjét, de nem tudtuk elérni. A szocialisták helyi elnökével, aki a Jobbik szerint az autó tulajdonosa, viszont sikerült telefonon beszélnünk, interjút azonban ő sem akart adni. Elismerte, hogy az övé a kocsi, de azt állította, hogy a választás napján kölcsön adta egy vállalkozónak. Azt azonban nem árulta el, hogy kinek. Azt is mondta, hogy fél éve már nem ő a szocialista párt helyi elnöke. Ennek ellenére az MSZP központi honlapján a nagykátai alapszervezet elnökeként az ő neve szerepel. Az MSZP sajtóosztályát is kerestük azzal kapcsolatban, hogy jelöltjük ügyében kampánycsendsértést állapítottak meg Nagykátán. Válaszukban annyit írtak, nem kívánják kommentálni a helyi választási bizottság döntését. A Fidesz szerint a bajai és a fóti időközi választási botrány után bebizonyosodott, hogy Nagykátán is csalt a baloldal.
Megdöbbentő egyébként, hogy újra és újra választási csaláson kapják a baloldalt, Baja, Fót, most pedig Nagykáta. Úgy tűnik, hogy választási csalás ott van, ahol a Gyurcsány koalíció beteszi a lábát.
A nagykátai időközi önkormányzati képviselő választást egyébként egy független jelölt nyerte. A második szintén egy független, míg a harmadik az MSZP és az Együtt PM közös jelöltje lett. A Jobbik a negyedik helyen végzett.
Nem adja fel az elveit a demokratikus koalíció, ezt mondta Molnár Csaba, a párt alelnöke, amikor a formálódó közös ellenzéki programról kérdeztük. Néhány napja az MSZP és Szanyi Tibor arról beszélt, hogy Gyurcsány Ferenc visszavonta programjának kétes pontjait. A demokratikus koalíció decemberben bemutatott programjában szerepel például a családi adó kedvezmény eltörlése, valamint a tandíj bevezetése is. Nemrég pedig a rezsicsökkentést nevezte hülyeségnek Gyurcsány Ferenc.
És Gyurcsány Ferenc ezeket a kétes pontokat, ezeket darabra vissza is vonta. Mit kell ezen rágódni?
Szanyi Tibor állításáról arra kérem, Szanyi Tibort kérdezze, én ezt nem fogom kommentálni.
Pénteken Szanyi Tibor ingerülten azt mondta, kár rágódni a közös baloldali program részletein, mert szerinte Gyurcsány Ferenc már visszavonta azokat a pontokat, amikkel a többi párt nem értett egyet. Hétfőn Molnár Csabától, Gyurcsány Ferenc pártjának alelnökétől azt kérdeztük, programjának mely pontjait vonta vissza Gyurcsány Ferenc.
Szanyi Tibor állításáról arra kérem, Szanyi Tibort kérdezze.
A rezsicsökkentés egy hülyeség, ezt mondta például Gyurcsány Ferenc múlt héten az Origónak. A demokratikus koalíció programjában szerepel a családi adókedvezmény eltörlése és családi pótléke alakítása, valamint a tandíj bevezetése is.
Saját programját, saját elveit senki nem adja fel.
Molnár Csaba szerint az ellenzéki pártok abban állapodtak meg, hogy a kampányban a közös programot képviselik, de, ahogy fogalmazott, az elveiket nem adják fel.
Ebben a kampányban közös programot viszünk, ami esetleg különbözne a többiekhez képest, abban senki nem adja fel az elveit, ebben állapodtunk meg, nyilván ezt a kampányban nem fogja képviselni, de az elveinket nem adjuk fel.
Az nem derült ki, hogy a formálódó közös program mely pontjai ütköznek a demokratikus koalíció elveivel.
Részletkérdésekről szerintem még nyilván kell vitatkozni.
Szigetvári Viktor, az Együtt PM társelnöke, a családi adókedvezmény kapcsán azt mondta, konszenzus van a baloldali pártok között egy méltányosabb adórendszerről, amiben valamilyen formában benne van a családi adókedvezmény megtartása. Szigetvári Viktor szerint még idő kell, hogy kidolgozzák a részleteket.
Egy dolog biztos, a kampány dandárjához, márciushoz úgy kell odaérnünk, hogy lesznek közös ígéreteink, helyi ígéreteink és országos ígéreteink.
Azt már korábban kijelentették, az egykulcsos adót biztosan megszüntetik. Mesterházi Attila múlt héten elmondta, azon vitatkoznak, hogy 2, 3 vagy akár 4 kulcs legyen a helyette.
Csak nem 3 év után újra aktiválták a Rosetta elnevezésű űrszondát, amelynek fejlesztésén magyar mérnökök is dolgoztak. Az első jelek hétfő este érkeztek több mint 800 millió kilométeres távolságból. A Rosetta feladata az lenne, hogy skifibe illő módon egy 40 ezer kilométer per órával száguldó üstökösön landoljon.
Sikeres volt a Rosetta nevű üstökös vizsgáló űrszonda újraélesztése, melyet 2004-ben indított útnak az Európai űrügynökség. 3 évvel ezelőtt technikai okok miatt ki kellett kapcsolni. Hétfő délelőtt kezdték el föléleszteni a rendszert több mint 800 millió kilométer távolságról. A szondához tartozó leszálló egységen annak idején magyar fejlesztők is dolgoztak. A tervek szerint idén novemberben ez a csaknem 100 kilós szerkezet fog leereszkedni egy 4 kilométer átmérőjű üstökös felszínére.
Fényképezi mindenféle eszközökkel, távolról megpróbál sok érdekes adatot összeszedni, és kiválasztani azt a helyet, ahova ez a leszálló egység majd novemberben, ha minden jól megy, leereszkedik.
A manőver nem lesz egyszerű. Az üstökös ugyanis 40 ezer kilométer per óra sebességgel száguld az univerzumban. Van, aki azt mondja, olyan, mintha egy légy próbálna megrászálni egy sűvítő puskagolyóra. A szakemberek és az érdeklődők Magyarországon a Természettudományi Múzeumban, Németországban pedig az Európai űrügynökség főhadiszállásán nézték végig az újraélesztést. A főhadiszálláson történteket interneten több ezer ember látta élőben.
Ez volt a Híradó délben, további derűs, jó napot kívánok!
Színház politika és politikai színház.
Párbeszédet kéne nyitni.
Érzünk, hogy valami fontos történik, mert azért feszültség volt a levegőben.
Amíg a lakosságnak mindig egy picivel jobb, addig nincsen zendülés.
Egyfajta hőmérője volt ez a korabeli társadalmi közérzetnek.
Nagyon sok ember esetleg már nem is emlékszik, miközben a következményeit a magyar társadalom máig érzi.
Szabadság tér 89. Szerdán este az M1-en.
Tavaly én is ott voltam a Dalcím műsor versenyzői között, aztán megnyertem a műsort, és most pedig én is segítettem a dalok kiválogatásánál. Aztán meg most digitális kommentátor leszek, ami azt jelenti, hogy a technika segítségével mindenhol ott leszek, és mindent meg fogok mutatni a nézőknek, úgyhogy kövessenek bennünket.
A Dal. Szombaton este élőben az M1-en és a Dunavördön.
A címvédő ellen lépett pályára férfi kézilabda válogatottunk. Jó napot kívánok! Mocsai Lajos csapata Dániával játszotta a középdöntő második mérkőzését az Európa-bajnokságon.
Hozta Dánia a papírformát a középdöntő újabb mérkőzésén, és 28-24-re győzött Magyarország ellen. Kétség kívül végig magabiztosan játszott a címvédő, igaz, mi sem kezdtünk jól, hiszen volt egy 5 perces gólmentes periódusunk, de a szünetben is csak 3 góllal 11-14-re vezettek a dánok. A második félidőben már 5 gólra is el tudtak menni, a magyar csapat Iváncsi góljaival próbált kapaszkodni, de így és kiállítása megpecsételte a sorsunkat, mert így a védekezésünk egyik alappillére esett ki középről. A végén aztán kicsit az erőnk is elfogyott, és végül 4 góllal 28-24-re győzött Dánia, de Ausztria ellen még nyerhetünk, és utána lehet csak számolgatni az Európa-bajnokságon.
Új edzők, új játékosok, régi célok. A Ferencváros futsal csapata dobogon szeretne állni az első osztályban mi hamarabb, ehhez pedig elkezdte az építkezést.
Kispályán is akarnak bizonyítani a nagypályások. A jelenleg az MB2-es tabella élén álló FTC futsal csapata nagy igazolásokkal várja a tavaszt.
Picit beleszagoltam annak idején, amikor nemzeti sportnál dolgoztam, tudósítottam a futsal válogatottról, de benne dolgozni itt azért más szabályok vannak. más stílus tévék, de szeretem a kihívásokat, és hát mivel a Fradi hívott, így örömmel láttam bele ebbe a kihívásba.
A nagypályán még az NB3-as Budaörsben szereplő Bárányos Zsolt is szereti az új feladatokat.
Most ki szeretném magam próbálni itt a futszában. Én nagyon tudom, hogy ez nem lesz könnyű, ez nagyon nehéz. Most már zsebben van a feljutás, én úgy érzem, és most a kupába szeretném minél tovább eljutni.
A Zúrják József Bücs Zsolt edzőpáros és csapata már szerda este a Magyar Kupa negyed döntőjében bizonyíthat.
A világ első nem volt akadálya, a tínédzser már igen. A tavalyi év újonca megállította Anna Ivanovicsot az ausztrál nyílt teniszbajnokságon.
Az első szett végéig úgy tűnt, hogy a Serena Williams-et kiejtő szerb Anna Ivanovics lendületben maradt, hiszen ha nem is magabiztos játékkal, de végül 7-5-re megnyerte a negyeddöntő első szettjét Busár ellen. A folytatásban azonban nagyot fordult a világ, a szépségek csatájában átvette az irányítást a sokak számára még ismeretlen kanadai játékos, aki a második szettben brékelőnybe került, és végül 7-5-tel előbb egyenlített, majd a mindent eldöntő szettben rendkívül meggyőző játékkal 6-2-re nyert. A mindössze 19 éves meglepetés ember, így élete első Grand Slam elődöntőjére készülhet. A legjobb négy között a negyedik helyen kiemelt Li Na lesz az ellenfele. A 31 éves kínai játékos mindössze 67 perc alatt jutott túl az olasz Flavia Pennetten, aki 5-ször veszítette el adogatójátékát a mérkőzésen. Li Na végül 23 nyerőt ütve, nagyon simán 6-2-6-2-re győzött.
Klubrekordra hajtott a Pittsburgh az észak-amerikai profi jégkorong bajnokságban, a Florida viszont elrontotta az ünnepet.
Nem az egyről a kettőre, hanem a zsinórban megszerzett 13 hazai győzelemről 14-re lépés jelentette a kihívást a Pittsburgh játékosai számára az észak-amerikai profi jégkorong bajnokság legutóbbi játéknapján. A vendég Florida azonban szereti megszakítani a nagy sorozatokat. Drew Shore először az első harmad végelőtt 4 perccel, majd a második felvonás végelőtt 6 perccel is betalált, így a záró harmadnak 2 gólos előnnyel vághatott neki a Florida. A házigazdák mindent megpróbáltak, de ezen a napon semmi sem jött össze számukra, nem úgy a vendégeknek, akik Kulikov révén 3 gólra növelték az előnyt. A végén a Penguins 5-1-re kapott ki, ám a végjáték nem feltétlenül a gólokról, hanem egy az igazi sót jelentő bunyóról maradt emlékezetes.
Sporthírekkel legközelebb fél hét előtt a Dunán, 8 óra után pedig az M1-en várjuk Önöket. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Köszöntöm a kedves nézőket! Délelőtt a borongós, több helyen csapadékos időjárásnak köszönhetően szinte a hőmérséklet a reggelihez képest semmit sem változott, de ez még mindig jóval melegebb, illetve magasabbak ezek a hőmérsékletek, mint azt ilyenkor január közepén elvárhatnánk. Ilyenkor hozzávetőlegesen plusz 1, plusz 2 foknak kellene lenni a nappali órákban, legalábbis ha 30 éves átlagot tekintjük. A borongós időjárás egyelőre marad, hiszen láthatják a kedves nézők, nagyon sok felhő van itt Közép-Európa térségében, bár az a ciklon, ami ezt a borongós csapadékos időjárást okozza, lassanként azért egyre inkább kelet felé halad a következő időszakban. Ez azt fogja eredményezni, hogy átmenetileg ide az ukrán területek fölé is enyhébb levegő érkezik, de ebből a melegfrontból ott bizony több helyen ónos eső is várható, az Ukrajna északi vidékein viszont jelentős hó valószínű a következő 1-2 nap során, ugyanakkor lassanként a hideg levegő is elindul ide a közép-európai térség felé, úgyhogy holnaptól kezdve bizony több fokot esik a hőmérséklet. Az előttünk álló délutánon tehát folytatódik a borongós, több helyen csapadékos időjárás, nagyobb mennyiségű csapadék itt ebben a sávban várható. A hőmérséklet pedig általában 7 és 11 fok között alakul, a Dunántúlon több helyen megélénkül, néhol meg is erősödik az északi, északnyugati szél. Az éjszakai órákban a csapadékzóna egyre inkább az ország keleti és középső részeire lesz jellemző, nyugaton viszont marad a borult időjárás. Általában 1 és 6 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnap napközben helyenként a Dunántúl északi és nyugati részein már elvékonyodhat a felhőzet, és a nap is előbukkanhat, viszont több helyen szeles lesz az idő. Ebben a térségben általában 4 és 8 fokot mérhetnek a legmelegebb órákban. Ugyanakkor az ország keleti részein lesznek olyan helyek, ahol napközben inkább csökkenni fog a hőmérséklet, és egyre inkább majd a Salgótarján, Békéscsaba vonal mentén lesz jellemző a csapadék, és ott, ahol délután esik még, ott bizony helyenként eső, majd pedig a hó is megjelenhet. A következő napokban átmenetileg ugyan csökken a csapadék valószínűsége, de a mostani számítások azt mutatják, hogy egy mediterrán ciklon érkezik pénteken egyre több helyen esővel, ami főként nyugaton havas esőbe, havazásba vált. Jó étvágyat kívánok, kedves nézők, az ebédhez! Viszontlátásra!